Roska Botond Bázelben dolgozó világhírű látáskutató és Rózsa Balázs fizikus, orvos, aki a Femtonics Kft. Ügyvezetőjeként világviszonylatban is egyedülálló mikroszkópok fejlesztését vezeti, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával 2021. novemberében alapították meg Budapesten a Brain Vision Centert, azaz az agylátás központot. És bár a kutatóintézet fő profilja az agy- és látáskutatás, mostanra jelentős eredményeket értek el egy olyan lézermikroszkóppal, mesterséges intelligenciával, robotokkal működő rendszer fejlesztésében, amely nagyon pontossá, gyorsá, hatékonyá és automatizáltá teheti a daganatos szövetek azonosítását. Sőt, a rendszer arra is alkalmas lesz, hogy adott beteg szövet mintájához különböző gyógyszerhatóanyagokat adagolva igen gyorsan kielemezze, hogy a daganat ellen melyik gyógyszert érdemes bevetni. A világon egyedülálló fejlesztésről először Rózsa Balást hallják.
Megértettük, hogy hogyan kell lézerrendszereket úgy fölépíteni, hogy a leghatékonyabban nyerjék ki az információt az adott daganatos szövetből. Ugye ezeket az automatizált lézermikroszkópos eljárásokat természetesen használjuk a Brain Vision Center keretében az agykutatásra, de egyben a rákdiagnosztikára is felhasználható. Tehát a mi erősségünk az az, hogy lézermikroszkóppal pontról pontra történő pásztázással nagyon speciális információt tudunk kinyerni a szövetből, és ez függetlenül attól, hogy milyen szövettel dolgozunk. Tehát ki tudjuk nyerni az agyból is, illetve a daganatos szövetből is. Ezt a speciális információt mesterséges intelligenciával vizsgáljuk, és legutóbbi eredményeink szerint 92-97%-os hatékonysággal be tudjuk azonosítani, például, hogy egy adott szövet az rákos szövet, vagy valami egyéb elváltozás.
Milyen rákot, bármilyen rákot?
Egész konkrétan a hasnyálmirigy rákra húztuk rá ezt az algoritmust, de nagy természetesen az algoritmus más szöveteket is meg tud tanulni. Előfordult, hogy más szövetekhez nagyobb mintaszám kell, és pont ezért kezdtük el fejleszteni ezt a robot mikroszkóp rendszert, ami képes ellátni ezt a technológiát igen nagy számú méréssel. Egyrészt femtoszekundós, másrészt pikoszekundomos lézerrendszereken is dolgozunk, és ezeknek a rendszereknek a lényeg, hogy nagyon rövid impulzusokkal bombázzák az adott szövetet, és eközben a kvantummechanikai effektusok be tudnak indulni, tehát az elektront alapállapotból gerjesztett állapotból tudjuk gerjeszteni. Tulajdonképpen a molekulás vibrációkat, rezonánciákat vizsgáljuk. Ez olyan, mintha bemenjünk egy sötét szobába, és egy kis gumikalapáccsal elkezdjük ütögetni a hangszereket, és ezt a hangszernek a rezgésében meg tudom mondani, hogy az most egy zongora, egy brácsa vagy egy gordonka, itt is hasonló történik, csak annyi a különbség, hogy nagyon sokféle kalapácsunk van, és minden irányból tudjuk kocogtatni a adott molekulákat, és ezért igen részletes kémiai tartalmat tudunk kinyerni. Tehát ez, amit kidolgoztunk, ez egy új módszertan, és ezeket az adatokat integrálni tudjuk, és mesterséges intelligenciával feldolgozni.
Megkocogtatták a drágos szövetet, azok jeleket adtak ki magukból, és akkor mi mindent tudnak megmondani róluk.
Először is legfontosabb, hogy ezen jelenekből az alapságot alkotó komponenseket megkapjuk. Tehát, hogy hol van fehérje, hol helyezkedik el zsír, hol helyezkedik el DNS, tehát örökítőanyag, és ebből már ki tudjuk rajzolni azokat a klasszikus patológiából jó ismert képeket, amelyet tulajdonképpen a patológusok dolgoznak. Ezeket tudjuk reprodukálni, de csak kizárólag optikai módszerrel, és nagyon-nagyon gyorsan. Tehát nem kellenek hozzá napok, nem kellenek hozzá bonyolult festési eljárások, hanem gyakorlatilag optikai módszerrel azonnal tudjuk ezeket az adatokat állítani. Ez a komplex információ arra alkalmas, hogy erre tanítjuk meg a mesterséges intelligenciát. Megvizsgálja a sejtek közötti összefüggéseket, a sejtcsoportoknak a szerkezetét, és például megértettük hasnyálmirigyrák esetében, hogy bizonyos ilyen örvényszerű, mint egy Van Gogh festmény, örvényszerű sejt elrendezősek, azok milyen jobb tudják prediktálni a rákos elváltozásokat. Tehát már látszik, hogy a mesterséges intelligencia milyen motivumokra tanul rá. És hát nyilván a jövő zenéje az is, hogy megértsük, hogy a motivumok, amelyeket a mesterséges intelligencia érzékel, hogyan állnak összefüggésben az ő döntésével. Most járunk, hogy ezt a módszertani palettát, onnantól kezdve, hogy lézereszközfejlesztés, maga a lézer mikroszkóp, aki a méréseket végzi, a detektorok és a jelfeldolgozó rendszer, ezt az egész csomagot, ezt a mérési csomagot összeraktuk és sikeresen üzemeltetjük, és a jövőkép viszont az, hogy a robotrendszerünket ezzel össze tudjuk szinkronizálni, már működik a robotrendszer, nagyon szépen tudja adagolni a mintákat, de még nincs összeszerve egy egységes rendszeré, illetve az oldat adagoló rendszereket is be kell építenünk a rendszerbe, várható november-decemberben készül a teljes rendszer, ami az automatizált vizsgálatokat létre tudja hozni. Ugye most kézzel egyesével mintákat vizsgálni, tanítani a rendszert, mondhatnám, hogy ezzel a sebesség akár 100 évbe is tellene a rendszernek a kalibrációja, és az automatizált rendszertől pedig nagyságrendi gyorsulásokat várunk.
Tehát a sejteknek ez a vizsgálata, hogy milyen jeleket adnak ki, amit az elején a hangszerekhez hasonlított, ez megtörténik daganatos és egészséges sejtek, illetve szövetek esetén. És tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát ennek a kettőnek az összehasonlítása alapján tanítják be?
Locz Gábor patológus professzor például olyan jelölési módszertanokat alkalmaz, amelyeket egyrészt maguk dolgoznak ki, másrészt a világból importálják, amellyel ezeket az elváltozásokat, amit a patológus érzékes fontosnak tart, azt feljelölik, és ezt tanulja meg a mesterséges intelligencia, és ezen fejlődés során ugye egészséges és beteg szöveteket vetnek össze, és a tanító adatbázisba ez a két minta kerül, de nem önmagában a minta, hanem ezekkel a jelölésekkel, hogy meg tudja tanulni, hogy mi az, ami fontos számára.
Mit csinálnak a robotok?
Egy patológus azt szokták mondani, hogy akár 10-20 képből meg tudja tanulni az adott dolgon a szövetet. Most a mesterséges intelligenciának 5-10 000 képre van szükség. Tehát még sokkal fejletlenebb egy mesterséges intelligenciának agya, mint az emberi agy, és ezért sajnos etetni kell adattal. Ezt teszi a robotunk. Tehát a robot módszertan az azért szükséges, hogy egyszerűen olyan elemszámodal tudjuk ellátni a mesterséges intelligenciát, hogy ezek a projektek megfelelő sebességgel tudjanak haladni. Tehát most itt járunk. És a következő lépés, hogy idősorokat vizsgáljunk. Tehát megnézzük, hogy a kontroll esethez képest egy adott terápiás kezés hatására hogyan változnak ezek a szöveti strukturális elemek, és ezt koráltassuk a patológus által észlelt szövettani elváltozásra.
A Brain Vision Centerben a Természettudományi Kutatóközponttal együttműködésben olyan festékek fejlesztése is folyik, amelyek segítségével akár műtét közben is pontosan látja majd az operáló orvos a kisebb-nagyobb daganatok határait. Először Kovács Ervint, az Agylátás Központ és a Természettudományi Kutatóközpont vegyészét hallják.
Olyan vegyületeket állítunk elő, amik különböző fénnyel besugározva egy más fényt fognak kibocsájtani. Ezeket fogjuk felhasználni arra, hogy különböző jelző vegyületekkel kössük össze őket, és ezáltal a rákos sejteket fogják tudni megjelölni, és a nem rákos sejteket viszont nem jelölik meg. Tehát ami rákos sejt, ahhoz kötődik a jelzőanyag, ami nem rákos, az nem kötődik. Így a besugárzás hatására lehet szelektíven látni, hogy melyik a rákos része a szövetnek, és melyik ami nem rákos. Egész konkrétan a rákos sejt az világít, fog jó erősen, a nem rákos az meg nem világít, mert nincs megjelölve.
Hányféle daganatra tudják ezt megcsinálni? Több százféle daganat van.
Mi konkrétan csak azért, hogy ez a koncepció működik egyfajtára, egy mellrák sejtvonalra végeztünk vizsgálatokat, ezen látszódott, hogy jól működik. Tehát igazából itt az antitestrész az, aki meghatározza majd, hogy melyik rákos sejthez fog tudni kötődni az anyag. Mi vegyészek vagyunk, mi a festékrészeket csináljuk a Természettudományi Kutatóközponttal kooperálva. Az antitestet a biológusok kutatják, ők fognak nekünk segítséget nyújtani abban, hogyha tudnak szelektív olyan antitestet előállítani, ami kötődik másik típusú rákos sejthez, akkor arra is jó lesz ez a koncepció.
A tumoros sejtek, azok a saját testi sejteink.
Mucsi Zoltán, a Brain Vision Center biológiai kémiai osztályának vezetője.
De mivel bennük egy genetikai változás történt, ezért ők a saját sejt felszíneiken egy kicsit más fehérjéket fejeznek ki, vagy túl sok olyan fehérje jelenik meg, ami az egészséges sejteken nincs. Ezek azok a fehérjék, amikhez az antitestek kötődnek. Az antitestet ugye az immunrendszerünk termelni ellenük, de igazából ugye a rákos sejtek azok kikerülik az immunrendszer normális működését, és úgymond az emberiség megtanulta azt, hogy mégis be tud juttatni ezekre a felszíni fehérjékkel kifejezett antitesteket, és ha ezeket megjelöljük ezekkel a különböző színű festékekkel, akkor gyakorlatilag a mikroszkópiás vizsgálat során, a diagnosztika során fel tudjuk tárni azokat a genetikai háttereket, amik a tumoros sejtekre jellemzők. És így nyilván, ha tudjuk, hogy milyen típusú tumorról van szó, meg fogjuk tudni mondani azt, hogy melyik tumorellenes szer lesz a leghatékonyabb a kezelésben.
Tehát adott antitesthez adott festék kötődik.
Igen, ugye itt a rákos sejteknek a felszínére tud speciálisan kötődni egy bizonyos típusú antitest. Ezért szeretjük nagyon az antitesteket, mert ők nagyon speciálisan fognak tudni kötődni a különböző rákos sejtekhez. És a hosszú távú cél az az lenne, hogy csináljunk olyan festék mixeket, amivel beszínezve a szöveteket a különböző típusú daganatos elváltozások lehetnek majd különböző színnel festve.
A gyakorlatban hogy kell ezt elképzelni? Ez egy patológiai laborban történne, vagy műtét közben történne, vagy hogyan történne?
A kísérleteket sejttenyészeten végeztük, de a víziónk az, hogy ezt akár műtét közben is el lehessen végezni.
Kovács Ervin.
Tehát az a víziónk, hogy a sebészorvos, amikor műtét közben feltár egy beteg szövetet, és lelocsolja ezzel az anyaggal, besugározza, és egyetemen látja, hogy hol a rákos szövet határa.
Minek ez? ez a körmönfont módszer, hiszen a műtétek során ma már nap mint nap nézik a sebészek, hogy már az épp részben vannak, vagy még a daganatos részben vannak, tehát hogy meddig kell vágniuk.
Vannak tumorok, amik tényleg egy meghatározott térfogatban tömörülnek össze, ezek műtéttel könnyen eltávolíthatók. De vannak olyan tumorok, amelyek ilyen diffúz tumorok, és sok helyen kisebb térfogatban jelennek meg.
Mucsi Zoltán.
Ezeket nehéz műtéttel eltávolítani, mert sokszor el kéne távolítani a teljes egészséges szövetet. Bizonyos szervek esetében lehet biztonságosan nagyobb vágást csinálni, mélyebben nagyobb egészséges területet eltávolítani. Tipikusan a máj esetében ott a májnak sokszor a 80-90%-át el lehet távolítani, regenerálódik néhány év alatt, de vannak olyan szerveink, aminél ez nem valósítható meg. Tipikusan ilyen ugye a hasnyálmirigy, ahol gyakorlatilag nem távolíthatunk el belőle nagyobb területeket, felborulna a szervezetnek az egyensúlya. De hát gondoljunk egyszerűen csak az agyunkra, hát ott egy bizonyos agyterület eltávolítása, az gyakorlatilag a mozgás, a beszéd, a látás központot érintené, tehát gyakorlatilag megvonnánk bizonyos funkcióit az agynak.
Csak a rákos sejtek vannak meghestve, ezért nagyon jól láthatóvá válik, hogy mi az, ami eltávolítandó, és mi az, ami nem. Tehát ezzel a módszerrel igazából minimalizálni lehet az egészséges szövetnek az eltávolítását.
Jól értem, hogy akkor a festéknek az egyik előnye az, hogy pici tumoros területek is világítani fognak, és akkor tudják, hogyha azt már kivenni nem lehet, akkor azért még kell kemoterápia.
Így van, tehát nagyon sokféle tumoros elváltozás van, ezeknek mindegyiknek más a genetikai háttere, és ezek mind más és más tumor ellenes szereket igényelnek. Ezért ez a módszer a tumornak a genetikai hátterére, vagy legalábbis fehérje oldaláról ad egy bizonyos képet, és ezáltal az orvos el tudja dönteni azt, hogy melyik tumorellenes szer lesz hatékony a kemoterápia során. Hogyha mondjuk kék lett, akkor ez a tumorellenes szer család lesz az alkalmas, ha zöld, akkor ez, ha piros, akkor az. Így nagyon leegyszerűsítve, ez ennyire nem egyszerű, de valójában a szín alapján tud egy döntést hozni az orvos, hogy melyik irányba kell a kezelést elkezdeni.